dicsértessék a Jézus Krisztust.
Nagy
szeretettel köszöntöm testvéreket, akik kíváncsiak arra, hogy ugyan hogy lehet, hogy két fogalmat összebékítsünk, vagy valahogy egymás mellé tegyünk, mert hogy ezek az irgalmasság és az igazságosság messze tűnnek egymástól, sőt, egymásnak ellent mondani is látszanak. Nyilván, hogyha egymástól függetlenül próbáljuk a két fogalmat megközelíteni, akkor tényleg nem egy síkon találjuk magunkat. Az igazságosság az egy nagyon egyszerű dolog, az embernek elég beiratkoznia a jogra, és mindjárt rögtön az első órán meg fogja kapni, hogy az igazságosság az abban a dologban rejlik, amivel az ember tartozik, egész egyszerűen. Vagy ahogyan ezt a latin mondja, az a dolog, az a jus. Vagy ahogy magyarul szoktuk mondani, a jus, ami jár, amit nekem meg kell adni, vagy vissza kell adni. Ez az igazságosság az alapja, és minden jog erre épül, és a jogból pedig származnak a törvények, és ezzel kapcsolatosan minden más, amit ismerünk, tudván, hogy dolgoknak következménye van a jónak is, és a rossznak is, és hogy az igazság, az igazságosság, az ilyen egyszerűen meg tud valósulni. Nagyon objektív dolog, hogyha csak ezt a fogalmat, ezt a kiindulási pontot nézzük, az igazságosság, mert hogy nem személyfüggő, a személyektől függetlenül meg lehet állapítani, hogy valami jár, vagy nem jár. Hogyha én kölcsön kértem, akkor azt vissza kell adni, ott nincs kérdés, hogy az jár, vagy nem jár. Az, hogy most Istennek tiszteletet kell adnunk, nem kérdés, hogy jár, vagy nem jár. Magától értetődő, hogy jár, mert hogy Isten Isten. És folytathatnám a sort, nem abban rejlik az igazságosság, hogy kik azok, akik a szereplői a történeteknek, hanem magában a dologban. Amíg az irgalmassággal egy kicsit másképpen állunk. Mert hiszen az irgalmasság az nem a dolgokban rejlik, hanem a személyekben rejlik. Először is nyilván abban a személyben, aki irgalmas. És nagyon-nagyon szép hagyománya van ennek, bibliai, ókori, antik hagyománya is. És nagyon szép szavai vannak a Bibliának az irgalmasság kifejezésére. És ezt tulajdonképpen még néha a Bibliának a görögje is, az Új Szövetség görögje is átveszi. És megtanulhatjuk így, megtudhatjuk, hogy az irgalmasság az valami nagyon mélyen rejlő érzés, ami az embernek nem is csak a szívében, vagy a fejében van, hanem mélyebben, az anyaméjében, vagy a zsigerekben, a belekben, oda lehelyezi a bibliai héber szó is, és a görög szó is az irgalmasságot. Amiből nyilván az következik, hogy az alanynak, aki az irgalmasságot gyakorolja, valamilyen nagyon mély módon érintetnek kell lennie ebben a kérdésben, mert hisz akkor nem a zsigerek, a mélységek szavaival fejeznék ki az antik nyelvek ezt az attitűdöt. De nem csak az alanyban rejlik az irgalmasságnak a kérdése, hanem nyilván egy másik személyben is, annak a személyében, akivel irgalmasságot lehet vagy kell gyakorolni. Mert hogy annak a személynek a valósága igazából az, ami az irgalmasságot iránta ki tudja alakítani. Az irgalmasságnak a tárgya, vagy a témája egészen egyszerűen nem más, mint az, hogy nem veszni, hagyni a másikat. És erre nagyon egyszerű hétköznapi példákat találhatunk a saját életünkben, ennek a megélésére, a megélésnek a nehézségeire, amikor az ember tudja, hogy a megbocsátás az nem a dolognak a tárgyában rejlik, és nem az igazságosságban rejlik, hanem valahol ebben a személyiségben, ahol nekem, akinek meg kellene bocsátanom, ahogy Jézus tanít rá, le kell, hogy ez a dolog menjen a mélységbe, hogy fölismerjem a másiknak a lehetetlen sorsát abban a bűnben, vagy abban a zsákutcában, amiben került, és hogy amiatt, hogy ez a zsákutca ne legyen számára végleges, emiatt tanuljam meg az irgalmasságot. Ahogyan valahol egyszer olvastam, szörnyű dolog lehet a pokol, éppen ezért tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy senki ne jusson oda. Ha tudnánk, hogy mit jelent az örök kárhozatban lenni, akkor senkit nem kívánnánk oda. Még a legrosszabb ellenségünket sem. Mert hogy az olyan szörnyűség, mondta ezt valaki, akinek némi lelki, spirituális belelátása volt ebbe a szörnyűségbe. Hogyha megmaradunk azon a síkon, hogy a két fogalmat nem tudjuk együtt kezelni, akkor nyilván szembe fogjuk őket állítani. És ebből nagyon-nagyon rossz következtetésekre lehet jönni. Szent Ágoston hoz egy példát. Képzeld el, hogy bíró vagy. És ott van előtted egy ember, akit valamivel vádolnak, és ott van a másik, a sértett, és az az ember, aki a bűnös, akinek bebizonyosodik a bűnössége, az az ember egy szegény szerencsétlen. A másik, aki a sértett, és a sértettsége igaz, valós, az meg egy gazdag, jómódú ember. És hogy igaz dolog-e az, hogy a bíró, mivel a szegény, egy szegény szerencsétlen, és irgalmasságot kell vele gyakorolni, az ő javára dönti el a pert. Hát nyilván, hogy nem. Mindenki a legmélységesebben kiakadna azon, hogyha egy ilyen ítélet születne. Mert tudjuk, hogy a szegénység az nem ok arra, hogy igaztalanul ítéljen egy bíró valaki mással szemben, aki csak azért bukná el az ügyet, mert gazdag. Nem sérülhet meg a jog, nem sérülhet meg az igazságosság. Tehát, hogyha ezt a két fogalmat úgy egy síkon mozgatva szemreállítjuk, akkor nem jutunk el sehová. Nem lehet azt mondanunk, hogy vagy igazságosság, vagy irgalmasság. Abból nem lesz semmi. Abból ilyen helyzetek adódnak a számunkra. Vagy vegyük példának azt a bibliai történetet, egy példabeszédet, ahol a király elszámoltatja az adósait. Ez Máté evangéliumának a 18. fejezetében van. Ez az egyik kedvenc hasonlatom a Bibliában, mert ebből világít ki legjobban az, hogy Máté evangélista mennyire szeret a pénzekkel meg a számokkal játszani. Ő a régi vámhivatalnok, és hogy ezt bőven kihasználja, és bőven olyan módon, hogy szemléltet vele. Van az adós, akit a király maga elé idéz, aki 10 000 talentummal tartozik. A király elszámol, vagyis igazságot gyakorol, igazságosságot. Egyszerűen követeli az adósságot. Jogos. Ha másik tartozik, és megvannak a határidők, akkor el kell számolni. Ezt mondja az igazságosság. Ami jár, az jár. És jön ez a szerencsétlen, és egyrészt annyira siránkozik, másrészt pedig annyira naív, hogy a királynak megesik rajta a szíve. Így írja a Biblia, ezt a görög igét használva, ami oda le a zsigerekhez vezet. Tehát, hogy mélységesen átérzi a király az adósának a sorsát. És nem csak, hogy azt adja meg neki, amit kér, haladékot kérne, hanem elengedi az adósságot. És amikor ez megtörténik, akkor ez elmegy örömben, de amikor találkozik egy hozzá hasonló rangú ember, egy szolgatással, aki neki tartozik 100 dénárral, azt elkezdi folytogatni, és meg akarja hajtani rajta az adósságot, és amikor azt kérlelni kezdi, irgalmatlanul elutasítja a kérlelést, és nyilván az adósok börtönébe juttatja. Majd, amikor a király megtudja, hogy ilyen módon viselkedett a szolgatásával, akkor visszaidézi. Visszaidézi, és a börtönbe veti. Mindaddig, amíg mindegy utolsó fillérig meg nem fizeti az adósságát. Visszavonja az irgalmasságot. És úgymond az igazság fog győzedelmeskedni a történet végére, ami egy szomorú vég. Mert hogy megláthatjuk belőle azt, hogy valami nem stimmel a logikákban. Hogy az az ember, akivel irgalmasságot gyakoroltak, ebből irgalmasságot kellene, hogy tanuljon. És ugyanúgy kellene cselekednie, mint ahogy ő vele cselekedett a király. És erre ő nem képes, nem hajlandó vállalkozni, amiben persze benne rejlik az, hogy valószínű még akkor sem fogja föl, hogy mit jelent az, hogy neki 10 000 talentum adósságot elengedtek. Ezt az elején sem fogja föl, hogy mit jelent 10 000 talentummal tartozni, meg utána sem fogja föl. Hiszen ha fölfogná, hogy mit jelent 10 000 talentummal tartozni, akkor nem mondaná azt a királynak, hogy légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. 10 000 talentumot nem lehet visszafizetni. Ez egy olyan nagyságú vagyon, amilyen vagyon embernek nem lehet. Egy egész országnak talán, hihetetlen nagy összeg, ez több száz tonnányi nemes fémet jelent a 10 000 talentum. Olyan 40-50 vagon. Ez Dárius összes kincse, ilyen nincs, ilyen adósság nem lehet. És nyilván én úgy gondolom, hogy amikor a király színe megesik ezen az emberen, akkor benne van az, hogy ez a szegény naív, hogy fogalma sincs, hogy milyen adósság az, amivel ő tartozik. És nyilván a vele szemben álló másik adósság az egy 100 dénáros adósság. 100 dénár az nem 100 fillér, az azért annál egy jóval komolyabb összeg. Máté evangéliumából tudjuk, hogy mit jelent egy dénár, az egy napi napszám. A 100 dénár az 100 napi napszám. Az azért 100 napi munkabérünk, azért az 5 hónap, az már egy bizonyos összeg. Tehát, hogyha mi tartozunk ennyivel, nekünk tartoznak ennyivel, az már nem egy olyan bagatell valami, amire azt mondjuk, hogy jó, hát meghívsz egy italra, aztán el van intézve. Hanem ez már azért annál komolyabb. De összehasonlíthatatlanul kisebb a 10 000 talentumnál. A kettőt nem lehet egy kalap alá vonni. Vagyis itt is, kegyetlen adós történetéből egy kicsit azért belekavarodunk ebbe a kérdésbe, hogy miért, mi az, hogy néha az irgalmasság él, néha pedig az igazságosság él. Ezek, minthogyha váltogatnák egymást, minthogyha egymástól függetlenül működnének, csak azt nem tudjuk, hogy miért lehetséges az, hogy ezek váltanak. Ez azért fontos kérdés a számunkra, mert ugye az ember megijed attól, hogy hát ilyen esetleg ez ilyen véletlenszerűen történik ez a váltás, és hogy majd amikor én kerülök oda az Úristen elé, akkor hirtelen valamint fölidegesítik, és hirtelen elfelejti majd velem kapcsolatban az irgalmat, és akkor az igazságosság fog csak látszani, hát az meg puff, jobb nem beszélni, hogy az mit jelent. Lehet megközelíteni a két fogalmat, még úgy is, hogy ezzel sem jutunk túlságosan messzire, egy picit közelebb a két fogalom valóságához, hogy az igazságosság, mivel a dolgokban van elrejtve, a realitásban, a valóságban, ezért ez egy intellektuális dolog, egy intellektuális erény. Ez a fejben van, az agyban, és az igazsághoz van közel. Nyilván a magyar szavak nagyon közelítenek is az igazság és az igazságosság. Más nyelvek azért jobban megkülönböztetik ezt a két dolgot. Az igazság, mint a valóság. Az igazságosság az ahhoz kapcsolódik. Amíg az irgalmat, mivel valahol a talajnak a mélyén rejlik, ezért ilyen szívbéli erénynek látjuk inkább, hogy megesik a szíve. Magyarul ezt mondjuk, nem azt mondjuk, hogy megesik az anya, hanem megesik a szíve, meglágyul a szíve, hogy mélyen érez, és a mélyen érzést nem ide helyezzük föl, hanem valahogy lefelé, tényleg a mélységeink felé. De nyilván az ember rájön arra, hogy ha szétválasztjuk ezeket a szférákat, akkor megint csak zsákutcába jutunk, és nyilván megnézhetjük azt, hogy mi van az olyan fajta igazságossággal, amelyet nem kísér irgalmasság, illetve mi van az olyan fajta irgalmassággal, amit nem kísér igazságosság. Valahogy egybe kell hoznunk a két fogalmat. És hogyha már ilyen módon próbáltuk megközelíteni, hogy egy kicsit meglátni az emberi, és ezt kivetítjük általában Istenre is, az emberi erényeknek az intellektuális, illetve inkább szívbéli, szeretetbeli oldalát, hogy példának vesszük az irgalmasság leírásainak az egyik csúcs történetét, és annak is egy nagyon szép ábrázolását. Ugye ez a csúcs történet nyilván Tékozló fiúnak a története, tehát ennél magasabbra már nem lehet menni, vagy ennél mélyebbre, ennél szebben valószínű, hogy nem lehet leírni az irgalmasságot, mint ahogy a Tékozló fiúnak a története leírja. Van egy csodaszép festmény, aminek a megtekintése véget minden vágyam eljutni Szentpétervárra. Ez Rembrandtnak a festménye, a Tékozló fiú hazatéréséről. Rembrandt úgy festi meg a jelenetet, hogy a fiú ott térdel az apa előtt, egy nagyon öreg ember az apa, aki a fiúnak a két vállára ráteszi a két kezét. És közben néz, egy kicsit, öreg emberről van szó, úgy tűnik, minthogyha nem is a fiát nézi, nem is fölfele, nem a semmiben. Úgy tűnik, mintha vak lenne. És ez remekül szemlélteti egyébként a történetnek a lényegét, hogy Isten ilyen apa, mint aki vak, mint aki nem lát, mint aki nem fogja föl a dolgoknak a valóságát akkor, amikor visszafogadja a fiát. Ez is egy nagyon izgalmas részlet ezen a képen, de a másik az, hogy nagyon-nagyon sokan észrevették, meg le is írták, foglalkoztak ezzel, hogy az apának a két keze furcsa módon nem egyforma. Sőt, nagyon különbözik. Nem tudom, hogy melyik a bal, melyik a jobb, de mintha a jobb keze volna az, amelyik egy kifejezetten lágy vonású női kéz, és a bal keze a keményebb, vastagabb férfi kéz. És ez nyilván egy megrökkentő ábrázolás. Egy férfi kéz és egy női kéz egy öreg emberre, aki az irgalom atya vonatkoztatva. Nyilván, mert hogyha szeretetről beszélünk, akkor azért képesek vagyunk megkülönböztetni annak ezt a női, illetve férfi, vagy nőiesebb és férfiasabb mi voltát. A nőiesebben látva azt, hogy a női szeretet az fogadó szeretet, az anyai szeretet, az befogadó, ölébe ültető szeretet. A férfi szeretet nem ilyen, az küldő szeretet, az a bizalomnak a bátorításnak a szeretete, hogy elég és csináld, mert képes vagy rá. ez az apai szeretet, amelyik nem azt fogja mondani, hogy minden, mindegy, akármi történik is, ide mindig jöhetsz, és beülhetsz az ölembe, ez az anyai, hanem azt fogja mondani, hogy oké, ez nem sikerült, ez rossz, de menj és próbáld meg újra. Nincs veszve semmi, ez nem a vég. És hogy ez a két szeretet, ez nem egészen egyforma nyilván. De hogy a kettőt nem lehet szétválasztani, nem lehet függetleníteni egymástól. És nyilván attól függetlenül, hogy férfiak vagy nők vagyunk, mind a kettő fajtának bizony lennie kell bennünk. És lehet, hogy egy picit ezen a két fajta nemtől függő szeretetben próbáljuk nézni a dolgokat, lehet, hogy az igazságosságot és az irgalmasságot lehet ide helyezni párhuzamként. Hogy az irgalmasság az a női anyai szeretettel párhuzamos, amíg az igazságosság az apai férfi szeretettel a dolgok lényegét és valóságát megmutató, de bizalommal bátorító szeretetnek a megnyilvánulása. Ki tudja, ezzel a képpel, Rembrandtnak a képével, ahol a két különböző fajta kezet látjuk gyakorlatilag nagyon közel egymáshoz, és ez elég gyorsan föltűnhet az embernek. Láthatjuk, hogy ezt nem tudjuk, nem szabad szétválasztani. Istenben biztos, hogy nincsenek szétválasztva a szeretetnek ezek az aspektusai, az anyai, illetve az apai, sőt, ebből következően talán kijelenthetjük azt is, hogy Istenben nincsen szétválasztva. Nem lehet úgy szétválasztani, ahogyan mi szét akarjuk az irgalmasságot, illetve az igazságosságot. Van egy kitűnő példája, egy történet a Bibliának arra, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kettő egyszerre mármint az igazságosság és az irgalmasság. És azt hiszem, hogy ez a történet sok mindenre fölvilágosítást tudjuk adni, sok mindent megvilágít, sőt, azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb feladatot rója ránk keresztényekre. Ez a házasságtörő asszonynak a sztoria. Jézus találkozása a házasságtörő asszonnyal, János evangéliumának a 8. fejezetének az elején. Ugye oda citálják a bűnös asszonyt, oda hurcolják Jézus elé, és hát nyilván úgy, mint akit meg akarnak kövezni, akin az igazságosságot akarják gyakorolni. Hogy azt kapja, amit megérdemel. Egész egyszerűen. A törvény előírja, hogy meg kell kövezni, akit házasságtörésen kapnak. Igazságos? Igazságos. Soha senkinek nem jutott eszébe fölházadni, vagy méltatlankodni a törvény miatt. Lehet ugyan, hogy Jézus korában nem volt olyan hétköznapi dolog a megkövezés, de senkinek nem lehetett egy szava sem. És nyilván, amikor Jézus elé viszik ezt a szegény bűnös asszonyt, akkor nem az asszony van itt a történetnek a középpontjában, hanem az az eshetőség, hogy ezzel Jézust esetleg hiteltelenné lehet tenni, vagy esetleg még a szerencséjük van, el is lehet ítélni. Mert hogy mit csináljunk ezzel az asszonnyal? Ez a nagy kérdés. És Jézus sokat beszél az irgalomról. Vagyis, hogyha azt mondja ezeknek, hogy legyetek vele irgalmasak, mert hogy a ti mennyei atyátok irgalmas, akkor egyből rá lehet húzni azt, hogy hát ez az ember a törvény ellen tanít. A törvény megmondta, hogy meg kell kövezni. Azt követeli a törvény, hogy kövezzük meg Mózes ellen beszélni, az kvázi Isten kárulás. Tehát ezzel fogás lehet rajta találni. Ha azt mondja, hogy hát kövezzétek meg, hát azt mondja a törvény, akkor meg a tanítása lesz hiteltelen. Te beszélsz az irgalomról, most meg azt mondod, hogy kövezzük meg. Hát milyen dolog ez? többé egy szabadat nem fogjuk elvinni, mert mézes-mázas történetekkel állsz elő, de amikor egy konkrét helyzet van, akkor meg, megmutatod az igazi arcokat. Hát ez elég nehéz helyzet. Jézus nagyon ügyesen kivágja magát ebből, olyan módon, hogy többé meg sem elnek szólalni. Egyszerűen ott hagyják, mert ezzel, hogy az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van, ezzel sikerül elhallgattatnia őket. De nem is ez az igazi szépsége ennek a történetnek, hanem az, ami ezután történik. Mert hogy ezt az asszonyt helyre fogja állítani Jézus a méltóságán. És azt mondja neki, hogy nem ítéltek el? És én sem ítélek el, menj és többé ne vétkezzél. Na most, ami ebben igazából szerintem csodálatos, az az, hogy egy szinten tartja az igazságosságot és az irgalmasságot. Egyik sem sérül. Az igazságosság súlyosan sérülne akkor, hogyha Jézus úgy viselkedne, mint a mai ember, vagy a mai bulvár. Ha Jézus úgy viselkedne, hogy, mint hogy azt kezdené mondogatni neki, hogy hát most jó, házasságot törtél, na és végül is most manapság, ki figyel az ilyenre, ki törődik, nem olyan lényeg ez már van. Ne izgulj ezen annyira. Meg a körülmények, meg a mit tudom én mi, meg hasonló, nem szeret a férjed, meg benne, nincs itt baj. Ilyen nem hangzik el. Nem hangzik el egyetlen egy szó sem, ami viszonylagossá tenné a törvényt, az erkölcsöt, a megkülönböztetést a jó és a rossz között. Semmi ilyen nincs a történetben. Az, hogy mégis fülemelt fejjel fog elmenni. Mert hogy azzal, hogy Jézus nem ítéli el, hanem helyette azt mondja neki, hogy menj, hát éled az életedet, és többé ne vétkezzél. Ez az új esély, ez a bizalomnak a legszebb jele. És ezzel tulajdonképpen helyreáll az asszonynak a méltósága. Mint ahogy a tékozló fiú visszafogadása után is, az apa teljesen helyreállítja a méltóságát. Tehát az, ahogy az evangélium elmeséli, hogy hozzátok az ilyen ruhát, az ilyen gyűrűt, az olyan sarut, ezek olyan jelek, amik mutatják, hogy a fiúi, örökösi méltóságában, rangjában helyreállítja a fiút. Az örökösében a gyűrű az arra vonatkozik, hogy még egyszer fogsz fiam örökölni tőlem. Pedig eljátszottad már egyszer. Még egyszer fogsz. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. Hát ez az, amit mondtam, hogy a tékozló fiú történeténél talán szebben el sem lehet mesélni, hogy mit jelent az irgalmasság. Szóval Jézusnak a házasságtörő asszonnyal való találkozásának a történetében az igazságosság is és az irgalmasság is egyaránt érvényre jut. Egyik se sérül. Jézus nem lesz irgalmatlanná, keményé, érzéketlenné az asszonnyal szemben, mert hiszen új esélyt, új utat, új lehetőséget ad neki, és az igazságosság sem fog sérülni, mert hogy nem fog viszonylagossá válni semmilyen érték. Ebből a történetből nem fog kiderülni az, hogy a bűn az büntetlenül marad. Illetve nem fog kiderülni az sem, hogy a jó az hirtelen rosszá, a rossz pedig hirtelen jóvá tud változni. Ezek egyike sem hangzik el. Hogy csinálja Jézus, sajnos ezzel kapcsolatban elég szűkszavú a történet, és nem mondja el nekünk, hogy mi zajlik az emberben akkor, hogy kell ezt megtanulni, hogy az ember sose veszítse el a jó érzékét a rossz és a jó megkülönböztetésében, és sose veszítse el azt az érzékét, amely a másik embernek a megmentésére. Valahogy ez a titka ennek, és valószínű, hogy ezzel kerülünk egyre közelebb ahhoz, hogy fölfogjuk, hogy Istennek az igazságossága és az irgalmassága nem lehetnek messze egymástól, hogy ezek nem egymással szembeállítható dolgok. Amikor a hitünknek a legközepét nézzük, akkor egyébként is egy elég nagy problémával találjuk szembe magunkat, és ez volna egy következő vonása az irgalmasság és az igazságosság egymással való összehangolásának, hogy az a döntés, amiben Isten minket meg akar menteni, meg akar váltani, ez nem magyarázható az igazságossággal, nem fér bele az igazságosságnak a keretébe. És hogy azzal, hogy Isten megvált bennünket, nyilvánvalóan irgalmasságot gyakorol. Tehát az, hogy a fia eljöjjön ebbe a világba, és meghalljon értünk, hogy ezt az ajándékot megkapjuk, ezt nem lehet az igazságosság alapján kikövetkeztetni. Ezt senki a legkisebb mértékben sem értemli. Ez nem jár. Ez egyikünknek sem a jussa, hogy Isten megváltson, megmentsen bennünket. Ezt kapjuk, ezt ajándékba kapjuk. És amikor ez megtörténik, mindez úgy történik meg, mint ahogy Jézus viselkedése a házasságtörő asszonnyal, hogy nem sérül meg az igazságosság. Az nem lesz kidobva, az erkölcs nem válik értelmetlen, értéktelen kacattá, hanem annak megmarad a jelentése. Az erényeké is, a bűnöké is, mindennek megmarad a jelentése. Azt hiszem, hogy ha Istennek a valóságát nézzük, akkor azért tudjuk közel hozni egymáshoz az igazságosságot és az irgalmasságot, mert hogy Istennek, és ez most egy kicsit csavaros lesz, hogy Istennek az igazságossága az irgalmasság maga is, és az irgalmassága pedig igazságosság. De ez már nem lehet a mi emberi szintünk fölfogni, vagyis nem lehet pusztán az erkölcsi jogi kategóriáinkkal megközelíteni. Mert igazából ez azt jelenti, hogy Isten szent. Isten szentebb annál, mint amit mi ezekkel a kategóriákkal, legyen szó igazságosságról, irgalmasságról, ki tudunk fejezni. Istennek a nagysága az messze túl van azon, messze magasabb annál, amit mi itt ezekkel a fogalmakkal megpróbálunk leírni. Amikor azt mondom, hogy Istennek az igazságossága, tehát hogy igazságos velünk irgalmasság, ez azt jelenti, hogy nyilván, hogy azzal, amikor megadja az embernek egyrészt nem a hatalmát, a képességét. Ugye a hatalom az a paradicsom kertben van, az ember meg is akarja kaparintani, hogy majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez nem igazán jön be a mai modern demokráciák parlamenti viszonyaiban. Ezt elég jól lehet látni, hogy ez nem sikerült tökéletesen. Vagy egyre kevésbé sikerül a jó és a rossz megkülönböztetése, hogy a határvonalak kezdenek elmosódni. Most gondolhatunk akár arra, hogy mit tudom én, 100-200 évvel ezelőtt nagyon tiszta volt még a határa, akár a ne ülj parancsának, akár a ne lopj parancsának. Most azért, ha azt nézzük, a mai Magyarországon most nem tudom pont hol tartunk, hány ezer forintnál, de mit tudom, 20 ezer forintig szabálysértés alapás. Tehát nem bűncselekmény. Tehát azért lazul az a határ. Vagy azért, még ha nem is mond ki ilyet a magyar jog, hogy a pereség megszakítás az egy új de jó dolog, akkor is egy, hogy mondjam, a mi világunk eltűni. Más világok, vagy más demokráciák már eltűrik az asszisztált öngyilkosságot is. Tehát azt, hogy sőt, azt is, hogy valaki más beadjon nekem mérget, hogy megrövidíthessem az életem. Ezt hívják eutanáziának. Hát ezek már mind ott vannak a modern közbeszédben, vagyis ez azt jelenti, hogy ami 200 évvel ezelőtt világos volt, de ő az vonatkozik a magzatgyilkosságra és az útban lévő öreg és beteg elterésére lábaló, ezekre mindre vonatkozik, most már nem vonatkozik. Vagy csak lazán, sokkal lazán. No, szóval a jó és a rossz megkülönböztetésének a képességét megadta nekünk az Úristen. Ezzel nem igazságot, hanem végső soron irgalmasságot gyakorolt. Azzal, hogy megadta a törvényt, Mózesnek kiosztotta. Ezzel is végső soron, ez ugye egy az igazságosságnak a cselekedete, velünk pedagógus volt, ahogy mondja Szent Pál. A törvény a tanító, mert megtanít erre a megkülönböztetésre egyrészt, másrészt pedig arra tanít meg, hogy rájöjjünk, hogy nem tudjuk magunkat megváltani. Isten az igazságosságával, azzal, hogy elénk tárja a jót és a rosszat, és annak a következményeit, ezzel írva. De a másik oldal talán még izgalmasabb. Azt látni, hogy hogyan igazságos akkor, amikor érdekes. Igazából azért igazságos Isten velünk, amikor érgalmaz nekünk, mert hogy Isten Isten, és nem ember. Én az Úr vagyok, Isten vagyok, nem ember. Az én gondolataim azok másképpen mozognak. Nem viselkedhetek úgy veletek, mint egy ember. Mert akkor nem volnék Isten, akkor nem úgy viselkednék, mint egy Istennek viselkednék. És ezzel érjük el azt, hogy nem maradhatunk meg a fogalmaknak a pusztán erkölcsi, emberi szinten való értelmezésé. Hanem muszáj meglátnunk fölötte ezt, hogy Isten, Isten. És nem csak azért, igazságos dolog az, hogy irgalmazzon nekünk, mert Isten, hanem azért is, mert kimondta. És mint tudjuk, az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Tehát ha megígérte, és pedig bőven megígérte, hogy irgalmas, akkor tessék. Ha nem volna irgalmas, akkor nem volna igazságos. Hisz megígérte. Az viszont már az ígéret, az a jognak a kategóriája, az igazságosság. Ha én megígértem valamit, úgy a kötelességem betartani. Az jó, az meg kell adni. Kicsit gyakorlatilag, vagy ilyen kiforgatott, de hogy ezt ilyen egyszerűen is föl lehet fogni, hogy Istenem kvázi számon lehetne kérni, hogy irgalmas, mert mi van? Hát megígérted, hogy irgalmas leszel. És nyilván, hogy a világ történetében és az üdvösség történetében ezt nagyon szépen látjuk. Hisz, mint mondtam, Jézusnak a megjelenése, Jézusnak a világba lépése, a megváltásunknak a sztoria, azért ennek a nagy jele, Isten irgalmasságának a nagy jele. Tehát, hogy Isten beváltja az ígéretét. És hogyha beváltotta ott, akkor ezt mindig beváltja. Akkor ezt mindig ugyanígy éli, ugyanígy cselekszi. És ugyanígy cselekszi mindvégig a világ végezetéig. Nyilván, picit még visszatérve a házasságtörő asszonynak a történetére, ahol nem kapja meg az asszonya az értékeknek a viszonylagossá tételét, nem keveri össze őt Jézus, hogy akkor most is kell élni. Igazából nekünk, embereknek is, ennek a két erénynek az együtt tartására van szükségünk. A mi számunkra sem szabad, hogy szétválassza Isten ezeket az értékeket, vagy viselkedéseket. Mert hogyha szétválnának ezek, akkor bajunk lenne. Hogyha Isten úgymond igazságosság nélkül volna irgalmas velünk, az körülbelül azt jelenteni, hogy a dolgoknak többé semmi súlya nem lenne. Ha én lopni akarok a szerzetesi fogadalmat, megszegni akarnám, vagy most éppen valakivel módszeresen úgy veszekedni, hogy abban nekem örömöm van, mindezek a dolgok, hogyha nincs súlyuk, mert hogy Isten úgy is letörlé. Most ha irgalmas, akkor tök mindegy, hát, akkor irgalmas lesz. Hát ez nem így működik, hát Istennek. Nem fogja Isten azt mondani, hogy a lopásnak, a fogadalomszegésnek, vagy a másik szekállásának nincsen súlya. Ez sohasem fogja. És valószínű, hogy nekünk nem arra van szükség, éppen ezért nem arra van szükségünk. És nem azt tesz nekünk jót, amit egyébként ugye a modern világban sokszor lehet látni, nem azt tesz jót, hogy eltüntessék a bűnünket olyan módon, hogy a bűn többé nem bűn. Ezzel nem jutnánk sokra. Hogyha azt mondanák nekünk, hogy jó, hát holnaptól lophatsz, mert a lopás nem bűn. Sokkal inkább hasznos az számunkra, hogyha a bűn megmarad bűnnek, és az nem valamilyen ilyen viszonylagossá tétel vagy összekeverés tünteti el, hanem Istennek a jósága az én bocsánat kérésem. Az sem van a szerencsés, hogyha a lelkiismeretünket ölnénk ki. Az körülbelül egyébként ugyanaz személyre vonatkoztatva, mint a jó és a rossz összekeverése. Tehát a dolgoknak többé nincs súlya, mert hogy tök mindegy, hogy jó vagy rossz, ha egyszer Isten irgalmas, akkor nincs szükségünk itt aggódni a dolgoknak az igazságán. Nem. Az a jó nekünk, hogy Isten úgy irgalmas velünk, hogy az igazságosság megmarad. Mi tudjuk jól, hogy a bűnnek mi a következménye. Mi tudjuk jól, hogy a bűnnek a következménye az a zsoldja, a halál, a következménye az út, az a pokolba visz, mi ezt tudjuk jól. Isten ezt sohasem változtatja meg, ezt a rendet, ezt a rendszert. De nyilván már azzal, hogy a fia idejött közénk, és minden egyéb beszenésben, úgymond, ami az egyházban is történik, az egyház szentségében, és a végső időkben, a végső ponton ugyanúgy nem fogja megszüntetni ezt a logikát, hanem fölemel ebből. És új esélyt ad itt a Földön legalább, és új lehetőséget ad. Bizalma van bennünk. Nem akarja a bűnös halált. Nem akarja számunkra a poklot. És minden eshetőséget megragad, és fölkínálja nekünk azt, hogy elfogadjuk az irgalmasságát. Nem veszik el az igazságossága akkor, amikor irgalmas. Nem veszik el az irgalmassága sem, amikor igazságos. Mert hogyha elveszne, akkor az azért lenne, mert miután embernek nézzük. Ugyanúgy látjuk, mint ezt a jogi, földi erkölcséget. Vagyis igazából az igazságosság és az irgalmasság egymáshoz való közelítésében fogalmazhatnánk úgy, hogy de én nem azt szeretném, hogy Isten azt mondja nekem, hogy áll az semmi. Hogy a bűnöd az nulla, nem lényeg. Hanem hogy azt mondja arra, amit én tudok mondani neki, hogy én befogadlak és visszafogadlak téged. És új esélyt, új lehetőséget adok neked. Hogy ez sokkal inkább emberi Sokkal inkább kezd bennünket emberni. Ez sokkal hasznosabb az emberi mi voltunk számára. Mert hogy ebben benne van Istennek az igazi pedagógiája. Hogy nem fognak az értékek elveszni, de hogy mindig van módunk újrakezdésre. És nyilván Isten sohasem erőszakos. Mert ez is fölmerül néha az emberben, hogyha Isten irgalmas, akkor mindenkit be fog tolni a mennyországba. Hát nem. Tehát aki nem akar oda bemenni, hát az Isten nem hülye. Akkor nem. Nem akarsz, akkor nem jössz, kész. Tehát hogyha a bűn zsoldja a halál meg az út, akkor én nem fogok erőszakoskodni. Tehát azt gondolom, hogy sem itt a földi létben, sem pedig a halálunkkor, sem pedig az örök ítéletkor, nem lesz az, hogy hát, semmiség az. Itt tudom, én most egy vad példákat mondjuk, hogy ti vagytok ketten, szép emberek, ti miattatok, és az általatok kirobbult háború miatt 50 millió ember volt meg 39 és 45 között. Hát, az semmi. Ez semmi. Menjetek, beuratok örömében, de biztos nem. Mert ez nem így működik. Nem fogja Isten belőkni a mennyországba, egyikünket sem. És nyilván logikusan következik az alaphelyzetünkből besétálni, és az egyikünk sem. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy... Tehát egyikünk sem formálhat jogot. Ez nem jós a mennyország. Mert hogy elhagyhatjuk. És miután elrontottuk, ami nem a mennyországot, hanem az oda vezető utat, onnan kezdve mi ezt nem tudjuk visszafordítani. Nem azért, mert mi mindannyira bűnösök volnánk, csak a dolgok logikája magától beállt. És azzal nem tudunk mit kezdeni. Akkor, amikor az első ember vétkezett, ennek olyan nem büntetése lett, hanem egyszerűen következménye, ahol az Isten se tud megváltoztatni. Hogyha ő szabta volna ki a büntetést, azt meg tudná változtatni. De az, hogy a halál belépett a világba, az nem büntetés. Az következmény. Hát, hogyha hátat fordítottunk az Istennek, akkor hátat fordítottunk az Istennek. Ennyi. Akkor nem lehet csak meghalni. Nem Isten rótta ránk, vagy mérte ránk. Mint ahogy a bűnnek a többi következményét sem, amitől szenvedünk nagyon sokszor. Tehát, hogy nehezen szabadulunk föl, még a kereszténység hitében is, arra a bizonyos szabadságra, amiről beszél Jézus. Nagyon nehezen. Nagyon sok minden nyom bennünket. Nagyon nehéz kijönni abból, hogy a kereszténységet egy elvárás tömegként kezeljük. Teljesítendő dologként kezeljük. Ez egy nehéz út. Minden esetre, amikor ezt a dolgot nézzük, akkor van egy jogi kategória az egyházi jogban, és ezt hoznám még ide így a végére, hogy vannak olyan cselekedetek, ez most nem erkölcsi kategóriák, jogiak, ami azt jelenti, hogy az egyház kitalálta, hogy így legyen. Nem biztos, hogy van összefüggés, vagy túlszoros összefüggés a valóság és a jogi kategóriák között. Ha erkölcstanról beszélnék, mondjuk, hogy szoros az összefüggés, de a jogban nem. Tehát van egy olyan büntetésforma az egyházban, amelyiket úgy hívnak, hogy kiközösítés. Ez nyilván nem erkölcsi kategória, ez egy jogi kategória, ami azt jelenti, hogy a kiközösített ember az... nem járulhat a szentségekhez, és mit tudom én, föl kell, hogy legyen oldva a kiközösítés alól, hogy közösségben tudjon lenni az egyház. És ezek között, azok között, a vétkek között, amelyek normális esetben a jog szerint kiközösítést kívánnak, vagy vannak maguk után, van néhány olyan eset, ahol a tettnek az elkövetése létrehozza a kiközösítést. Tehát nem kell külön bírósági ítélet. Hanem már az, hogy én megcsináltam azt az adott dolgot, az elég ahhoz, hogy a kiközösítés beállja. És mondok egy példát, a legtöbb ilyen vadhelyzet egyébként csak papokkal tud megtörténni. Tehát amit még ráadásul amit úgy is van fogalmazva, hogy szentszéknek van föntartva az alól való föloldás, ebből van 6 eset, és azt hiszem 6-ból 5 csak papokkal történhet. Melyiket hozza benne? Van köztük egy-két pikáns. Na, legyen az. Az egyik közülük például az, hogy ha egy pap Jónásban föloldozza a 6. parancs elleni vétekben saját bűntársát, magyarul azt, aki lefeküdt, az ilyen kiközösítést von maga után, mert Jónás egyébként érvénytelen, de az most egy másik kérdés. Tehát, hogy a pap kiközösíti magát ezáltal a föloldozás által. Ezzel csak azt akarom szemléltetni, ez egy jogi kategória, ez nem erkölcsi kategória. Végső soron akármilyen büntetést kiszabhatna az egyház, ezt szabja ki rá. De az igazságosság az egy olyan dolog, ahogyan kezdtem talán az elején, ami magától működik. Ami a dolgokban van. Mint ez a kiközösítési eset. Hogy én megcsináltam, akkor ez magától beáll ez a helyzet. Hogyha én jót csináltam, annak jó a következménye, ha rosszat csináltam, annak rossz a következménye. Magától. Nem attól, hogy a személyek, akik ebben esetleg akármilyen módon érdekeltek, mit gondolnak, vagy mit mondanak. Viszont az irgalmasság az nem ilyen. Az irgalmasság az egy párbeszédnek a kérdése. Az irgalmasság az nem magától áll be, hanem az irgalmat kérő és az irgalmatlanok párbeszéde miatt áll be. Attól állhat be az irgalmasság, hogy én kérem az irgalmasságot. És hogy ezt nekem megadják. Amiatt, mert hogy, mint számtalan példa, mutatja a Bibliában, mert hogy az a másikokkal Isten látja a nyomorult helyzetemet, a szükségemet, annak a kilátástalanságát, meg azt nyilván, hogy mindez végső soron hova fog elvezetni engem. És hogy mindez nem fog ellent mondani egymásnak, nem fogja kiírtani, kiiktatni egymást, mármint az igazságosság és az irgalmasság, hanem valahogy a kettőnek a szövetségéből fog megvalósulni az isteni viselkedés, amit mindannyian szeretnénk, és ami mindannyiunkat fölemel, ami az emberségünket és a szabadságunkat nem rontja le, mégis ami mindig pedagógus módjára, vagy jó apa módjára tanít és nevel bennünket, és hogy ebben bizony tényleg szétválaszthatatlanul vannak ott az igazságosságnak és az irgalmasságnak a fogalmai. Azt hiszem, hogy egy kicsit túl hosszan beszéltem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen türelmesek volt, ilyen irgalmasak voltak velem. Ez nem biztos, hogy jár, hogy 55 percig beszélünk.